Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a 90.9 Jazzy Rádión, méghozzá szerda reggel, április 1-én, 8:45 előtt 2 perccel, otthonából Ács Gábor jelentkezik.
A stúdióban pedig továbbra is Gede Balázs tartja a frontot.
És változatlan az elérhetőségünk is, 06302010909, ide kaptunk végre útinformációt.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
Ami így szól, Rákóczi híd lépésben Budáról híd közepén baleset, ezt a Kosaras írta nekünk, és hát lefrissítettem az útinformot is, hogy van-e újdonság között, de fönt az idő megváltozott, 6.45-ről 7.45-re ugrott, és változatlan maradt a szöveg, úgyhogy gyakorlatilag semmi nem történik, élénk járműmozgás, fennakadás nélkül lehet közlekedni, ilyenek vannak, úgyhogy az, ami mostanában megszokott a közlekedésben.
Ez a jó hír.
Ez a jó hír, a rossz az, amit e-mailben is kaptunk, hogy oké, hogy jár a trikítás, de a 16. kerületből jár dolgozni a hallgatónk, reggel vonalkövetési idő 6-7 perc, ez mától 20. Ha egy órával később kéne járnom, akkor 15 lenne, így a korábbi 3 busznyi ember egy kocsira szorul. Ők egyszerre érkeznek az Őrsvezért terére, és nem is kis csoportban, 20 percre elosztva. Mivel a metró is ritkábban jár ezért ott is tovább torlódik a csoport, egyesülve hasonlóan ritkított egyéb viszonylatok összeterelt utasaival. Ma újra tömeg volt a metrón, az elmúlt hetekben tudtuk tartani a távolságot egymástól, most reménytelen. A 4-es metró vonalkövetés ideje 6 perc volt, ma ez általában 2,5.
Ugye?
A munka életünk nagy részét kitöltő tevékenység, melynek során építünk és épülünk. Jó esetben nem le. Aknázzuk ki együtt okosan és fenntartható módon humán erőforrásainkat. HR percek. A Millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci rovata következik.
Na, bocs Gábor, beléd folytatom a szót, csak annyi egér van itt előttem, hogy rosszat nyomtam a léptetéskor, és...
Jó, nem értettem.
És nem értetted, miért ez a nagy szünet, igen.
Már. Igazából csak azt akartam mondani, hogy elvileg az volt a cél, hogy ez ne következhessen be, hogy úgy indítsák a járatokat, hogy továbbra is jó nagy hely maradjon az emberek között, és ne féljenek felszállni a tömegközlekedési eszközökre, úgy tűnik, hogy akkor van néhány vonal, ahol nem sikerült. Szerintem ezt tényleg célszerű jelezni, mert ezt nagyon komolyan veszik, és azt mondták is, hogy ha valahol ilyen van, akkor ott a szombati sűrítése, vagy valami speckó menetrenddel megoldják, hogy ne torlódjanak az emberek, ne legyenek sokan egyik tömegközlekedési járműben is, úgyhogy hogyha ez most tényleg a mai átállásból ez következett, vagy ilyen hatása lett, akkor szerintem érdemes szólni mindenképpen a BKK-nak.
Na, de ahogy az elhangzott, HR percek vannak, Deák Andreával a telefonvonalon túlsó végén, a Green Search Kft. Ügyvezető igazgatójával. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na, hát egy kicsit megnézzük, hogy hogyan, milyen is ez a karantén lét, hogyan lehet ezt túlélni. Sokszor mondjuk ugye, hogy minden fejben dől el, hát azt hiszem, hogy most is ezt erre a helyzetre is rá lehet húzni, erősnek kell lenni, változni kell tudni, alkalmazkodni kell tudni, nagyjából ez lehet a rövid kivonata majd a mostani mondókánknak.
Hát igen, így van, tehát ugye próbáltam így összeszedni, hogy tényleg mik azok a dolgok, amik előre mutatnak és segítenek, mert az alap helyzeten, hogy most van egy vírus, és be kell tartani dolgokat, ezen úgyse tudunk változtatni, és ez normális is szerintem. Már nem az, hogy nem tudunk, hanem hogy vannak dolgok, amiket nálunk jobban tudnak mások. Most ugyanaz az, hogy most esetleg átmeneti karanténba kell maradni, vagy bármilyen. Hogy én inkább tényleg azt mondom, hogy amit te is mondtál, fejben kell erősnek lenni, és igenis bizonyos dolgokban rugalmasabbnak lenni, változtatni, picit máshogy csinálni, nem minden áron ragaszkodni ahhoz, hogy ha eddig így csináltuk, akkor ez nem túl is így legyen. És azon elsősorban elkezdeni ötletelni, gondolkozni, hogy hogyan is menjünk tovább majd utána. Tehát egyszer azért ennek vége lesz, nem fog ez évekig tartani, bízzunk benne. ugye itt pár hónapról beszélünk, hogy azért ez az idő viszont lehetőséget ad arra, hogy egy csomó mindent az ember átgondoljon, és esetleg egy picit újra tervezze akár az életét, a saját életét, vagy akár a munkafronton. A karanténról pedig annyit engedjetek meg, csak tényleg egy személyeset, mert ez bennem annyira megmaradt, a saját anyukámat szokták kérdezni, hogy bírja ezt az egész karantént. És ő szokta mondani, hogy hát ugye a háború 6 évig tartott, pincékben fázva éhezve, illetve a harctereken, most a kanapén kellene kibírni pár hónapot, hát ő úgy érzi, hogy azért ez menni fog.
Aha. El vagyunk egy kicsit szokva, ugye? Ki lettünk billentve a komfortzónánkból.
Hát abszolút, tehát ugye nagyon sok cikk meg is jelenik erről, ez nem csak az én véleményem, hogy ilyen túlzott biztonságban éltünk hosszú évek óta, és tulajdonképpen föl is nőtt most már lassan így egy generáció, ezzel teljesen kiiktattuk az életünkből a félelmet, tehát nem tudjuk elképzelni, hogy lehetnek igazi komoly problémák, és nem vagyunk fölkészülve a rosszra. Tényleg nagyon jó példák azok, akár a repülőn, amikor bemutatják, hogy mit kell csinálni, ha zuhan a repülő, vagy a tűzvédelmi oktatás, vagy a munkavédelmi oktatás a cégeknél. Én megkérdezném, hogy ki emlékszik arra, hogy mit tanítottak, vagy mit mutattak ott. Tehát, hogyha a repülőn is az ember körbenéz, akkor általában az emberek eszegetnek, beszélgetnek, miközben a szerencsétlen stewardess mutatja, hogy mit kéne csinálni majd, ha zuhanunk.
Tehát, én el tudom mondani fejből a teljes szöveget, annyiszor hallottam, úgyhogy én...
Jól van, szuper.
Jó, hát igen, ahhoz kell egy akkora darab szám. Én csak olyan relatíve sűrű repülőként tényleg általában olyankor más csinálok. De egyébként lehet, hogy menne, de ahhoz az kell, hogy folyamatosan ott van az ember előtte, nem azért, mert egyszer odafigyel. Úgyhogy
hát persze.
Teljesen igaz.
A lényeg az, hogy a többség azért biztos vagyok benne, hogy nem emlékszik.
Igen.
Főleg egy ilyen, ugye általában mindenhol, amikor belép valaki, akkor a legtöbb helyen, főleg termelős egyéb cégeknél, ott azért valóban tényleg van ez a munkavédelmi és tűzvédelmi előírások, és aztán mégis van sajnos egy csomó baleset, mert hogy valahogy azt gondoljuk, hogy ez velünk nem történhet meg, vagy úgyse lesz baj, vagy nem tudom én, hogy... És a másik az, hogy amit én azt gondolom, hogy talán igaz lehet, hogy nem igazából, most még egy szó a karanténról, és akkor utána tényleg tovább megyünk, hogy nem attól lesznek idegesek az emberek, hogy tehát nem szó szerint a karantén borítja ki az embereket, hiszen ha józanul belegondolunk abba, ugye pontokba szedték, hogy mit lehet csinálni, meg mit nem, alapvetően azért egy csomó mindent lehet csinálni, csak egyszerűen egy kis odafigyeléssel, hanem igazából attól ideges mindenki, hogy azt a fajta jogot most elvették, hogy teljesen szabadon mindenről mi döntünk az életünkről. De alapvetően ki lehet menni az utcára, elmehetsz a boltba, csak meg van határozva, hogy nem ekkor, hanem akkor, meg mennyit legyél, meg hány méterre menjél a másiktól, de hogy azért ezek még élhető dolgok egy ilyen helyzetben, most persze nem egy normális helyzetben, de egy ilyen helyzetben szerintem azért ez egyik elfogadhatóak. Na de hogy visszatérve, hogy arra, hogy ötleteljünk, mit csináljunk, hát én ahogy szoktam hívni ezt a mostani rendszert, ez egy ilyen nagy bizalomépítő tréningnek hívom.
Ezen mit kell érteni?
Hát én ezt arra értem, hogy ez ilyen minden irányba. Tehát kezdjük egy kicsit a családosokkal, egy kicsit haza is beszélek, mert nekem is van gyerekem. Tehát ez a bízni a gyerekben, hogy megtanulja ügyesen, amit kiadnak, mert nem tudunk órákat mellette állni és felügyelni, hogyha maga a felnőtt is, aki otthon van, az egy home office-ban dolgozik esetleg, vagy netán épp, hogy nincs home office-ban, hanem neki be kell menni dolgozni, mert a gyógyszertárban dolgozik.
De miért változás az iskolához képest? Tehát ott ugyanúgy ott van, és ott is ugyanúgy bízunk benne, hogy megtanulja, meg megcsinálja a leckét, vagy ez
de ott azért bízunk, mert ott van a tanár, és tudjuk, hogy fogja a kezét, és vezeti az órán. De hát azért itt most nagyobb önállóságra kell. Gondolom
hát sokkal nagyobbra, a másik az, hogy egy csomó gyereknek nagyon nehéz, minél kisebbek a gyerekek, ugye, nagyon nehéz elmagyarázni, hogy ez most nem egy szünidő, és akkor kellünk, fekszünk, stb., amikor szeretnénk, hanem hogy ugyanúgy valahogy körülbelül föl kéne kelni, valahogy el kéne kezdeni azt a tanulást, azt be kéne adni időre, azért ennyire nem működtek, ugye a gyerekek hiába használnak okostelefont és egyebeket, azért ennyire oktatás szinten digitálisan nem használják az eszközöket, és még azok sem különben, azok az alternatív iskolák sem, ahol maga a digitális oktatás nem újdonság. Tehát nekem van olyan ügyfelem, akinek a gyerekei ilyen iskolába járnak, és ő mondta, hogy hullák a gyerekek, mert egész nap a képernyő előtt kell ülni, figyelik a videócsettes előadásokat, majd utána egész délután tanulnak, tehát szinte fárasztóbb nekik, mint amikor rendesen iskolába jártak. Akik meg aztán egyáltalán...
Ebben óriási eltérések vannak, nem? Tehát mert van, akihez meg egészen nehezen jutnak el az információk, tehát ez itt nehéz egy általános
hát
képet.
Nagyon nehéz, igen. Részben az információ jut el nehezen, részben nem tudjuk, hogy mennyire fejlett magának a szülőnek a digitális tudása. Tehát azért az is fontos, hogy ő mennyire tud a gyereknek ebben a helyzetben segíteni. De igen, nagyon széthúz. Tehát nálunk az iskolában egy hetes etapokba adják ki a tananyagot, és akkor egy hét alatt kell megcsinálni. Én személy szerint mondjuk ezt jónak tartom, ahol mondjuk még a hagyományos digitális videócsettes oktatás nem alakult ki, mert a gyerek úgy osztja be, ahogy szeretné, és szépen tud haladni, míg ha állandóan időpontokat kell nézegetni, hogy az egyik tanár holnapra kéri, a másik holnap utára, az egyik e-mailen kéri, a másik tölts föl az éppen adott felületen az anyagot, akkor borzasztóan nehéz. Tehát, hogy az tényleg akkor nem egy egyszerű történet. Viszont talán emlékeztek arra, hogy mert hogy ez mind jó, hogy tanuljanak a gyerekek, stb. Lehet, hogy nekem extrém az elképzelésem. Én abba se látnék tragédiát, ha most két hónapig nem tanulnának. Tehát én inkább sokkal fontosabbnak tartom, amit egy pár műsorral ezelőtt beszéltünk, hogy mikor az volt a kérdés, hogy milyen szakmákat választanak a gyerek, vagy hova menjenek tanulni, mert milyen szakmák lesznek a népszerűek az elkövetkező időszakban, és akkor, ha emlékeztek, azt mondtam, hogy ezt nem tudjuk, mert annyira változik a világ, hanem igenis a gyerekek sportoljanak, étkezzenek megfelelően, és az immunrendszerük legyen erős, mert hogy olyan kihívásokkal kell majd szembenézniük, amit előre most nem tudunk. Most őszintén megmondom, mondjuk a vírusra pont nem gondoltam, amikor erről beszéltem, de hát úgy látszik, ez azért elég, sajnos elég aktuális volt. Hogy, és hát alapvetően még a gyerekekhez, hogy egy óriási tanítási lehetőség, és egyben ez vizsga a gyerekek előtt, hogy a felnőttek, szülők hogyan kezeljük ezt a helyzetet és a vele járó nehézségeket. Uh-huh. Mert valahogy azért azt kellene megmutatni a gyerekeknek, hogy mindig van megoldás. Lehet, hogy átmenetileg, vagy akár lehet, hogy valamire örökre le kell mondani, de jön majd helyette más. Tehát azt nem mondhatjuk a gyereknek folyamatosan, hogy hányan haltak meg, és lehet, hogy a nagymama is megfog, és hogy te is nagyon vigyázz, és 82-szer mossák kezet, mert nem lehet ilyen feszültségbe tartani. Persze. A gyerekeket. Szerintem magunkat sem, hozzáteszem. Tehát nekik azért a reményt meg kell adni a jövőre. Úgy erre szoktam mondani, hogy a napirend és egyebek, amikor ugye nagyon gyorsan tehát elindult ez, hogy a gyerekek otthon maradnak és otthon fognak tanulni, akkor jaj, napirend kell, szabályok kell, hogy ugyanúgy álljon be az élet. Hát én erre megint azt mondom, hogy ez főleg nekünk felnőtteknek kell. A gyerekek pillanatok alatt alkalmazkodnak és alkalmazkodtak a helyzethez. Kell nekik egy kis segítség, kell nekik egy kis dugdosás, de alapvetően nekünk van szükségünk arra, hogy mert ebbe szocializálódtunk, így nőttünk föl, hogy minden percben valami hasznosat kéne csinálni, de szintén nagyon fontos, hogy ez egy megváltozott élethelyzet most, és nem kell minden percben hasznosnak lenni. Tudni kell elengedni dolgokat, tudni kell azt mondani, hogy figyelj, elfáradtál a tanulásba, mit szólnál, menjünk ki egy sétára. És lehet, hogy most még csak 11 óra van, és különben az iskolában lenne, De valahogy ezt így meg kell látni, vagy meg kell érezni, szerintem.
Kicsit ezt a bizalomépítő tréninget a kollégákra is ki lehet terjeszteni. Ugye itt sokszor beszéltünk már arról, hogy a home office egyik alapja az, hogy próbálja meg elhinni a munkaadó, vagy a vezető, hogy a beosztottja, alkalmazottja el fogja végezni azt a munkát otthon, amit rábíz.
Hát igen, és ugye pont múltkor beszéltünk a home office-ról, uh-huh. a múlt havéban, ami aztán nagyon hirtelen aktuálissá vált, hiszen a fél ország most, vagy akár több is home office-ban dolgozik. Hát nagyon sok felmérés készült arról, hogy nagyon sok ember sokkal hatékonyabban és jobban dolgozik otthon. Ugye arról is beszélgettünk múltkor, hogy egyáltalán nem mindenkinek való, viszont most mégis annak is csinálni kell, akinek nem való. Tehát, hogy azért ez így van. De én szerintem ez megint egy óriási lehetőség, mert az éremnek van egy másik oldala is, hogy akik megengedtek most home office-ban dolgozni, és különben ő szeretne is ott dolgozni néha, de eddig nem engedték meg, mert nem bíztak abban, hogy akkor fog dolgozni, az most bizonyítsa be, hogy ez működik. Mert lehet, hogy amikor visszatérünk a normális hétköznapokban, akkor nagyon sok cég el fog gondolkozni, vagy el tud gondolkozni ezen, hogy akkor tényleg az emberek egy része otthon dolgozzon, most nem feltétlen minden nap, de mondjuk egy héten kétszer. Hogy ezt én nagyon fontosnak tartom, viszont itt van egy másik kérdés, a főnökök, akik nagyon sok olyan telefont kapunk, hogy abba segítsünk, hogy lehetne kontrollálni az embereket, hogy otthon dolgoznak, és csinálják a dolgukat, és nem tudom, ilyen főzögetnek közben, vagy bármi mást. És én mindig azt szoktam mondani, hogy el kéne már felejteni ezt az állandóan, ezt a kontrollt, meg a hatalmat, meg tehát már egy teljesen más világban élünk, és az új generáció ezt végtelenül nehezen viseli, és nem is kell, tehát bízni kéne, megint azt mondom, hogy bizalomépítő tréningben vagyunk folyamatosan, adjunk ki világos célokat, határidőket, és ha ő azt megcsinálja, akkor hagyjuk őt békén. És lehet, hogy ő azt 2 óra alatt csinálja meg, vagy lehet, hogy 2 nap alatt, ez teljesen mindegy.
Azt írja egy hallgató, miért gondolja mindenki, hogy a home office-ban nem kell más emberekhez alkalmazkodni, nem úgy van, hogy akkor csinálom, amikor akarom, ha 4 világrész embereivel kell megbeszéléseket és feladatokat megbeszélni és megosztani. Hát ez egyfajta munkakör, tehát nekem nem kell 4 világrész embereivel beszélnem, nekem én teljesen magamnak kell beosztanom az időmet, vagy nekem ebben gyakorlatom van, mert a kezdetektől így csináljuk a Millás reggelit. De azért vannak sokan, akiknek a home office munka olyan, amit most te is mondasz, Andrea, tehát hogy nem feltétlenül kell másokhoz alkalmazkodni, hanem tényleg az önálló munkavégzés és ütemezés az, ami rá van bízva.
Abszolút munkakörfüggő, így és van. Akkor még ott van az embernek a családi háttere, igen. ami nagyon nagy mértékben befolyásolja a lehetőségeket. Ez nagyon nehéz általánosítani.
Hát igen, meg most alapvetően azért ezt be kell látni, hogy akinek most home office-ban van, akár annak, aki 100 éve ezt csinálja, mert én is ezt csinálom 10 éve, de nem úgy, hogy a gyerek itthon van egész nap. Tehát, hogy így, és akkor azért közben kéne neki ebédet adni, közben kéne azért hozzá is szólni 2 szót, néha jön, hogy akkor most nem ért valamit a leckéből, akkor segítsek. Tehát, hogy azért ez egy más körülmény. Ettől függetlenül egy óriási lehetőség is azoknak, akik a jövőben is szeretnének itt dolgozni, hogy bebizonyítsák a saját főnökeiknek, hogy azért ez egy működő dolog lehet.
Nem beszélve arról, hogy a kilábalása nagyon lassúnak tűnik, és nem lesz olyan a világ, mint volt, és a cégek nagyon durva költségcsökkentési kényszerben maradnak azt követően is, hogy már esetleg enyhülnek a kiárással, illetve a egyéb óvintézkedéssel
kapcsolatban. Hát igen. És hát gondolom, itt arra gondolsz, hogy mondjuk kisebb területeket bérelnek.
Akár, így jön.
Tehát és akkor embereket kiraknak. Hát most több cikket is láttam, hogy az SSC-k, ugye ezek a szolgáltató központok, nagyon erősen gondolkoznak abban, hogy tulajdonképpen, amit ők csinálnak, ugye legtöbbször vagy valamilyen pénzügyi, vagy informatikai szolgáltatást adnak. És ők nagyon gondolkoznak azon, hogy igazából ezek a munkák tényleg elvégezhetők otthon is. De viszont, ha megnézitek, hogy ezek hol vannak, akár nálunk, ezek általában ilyen exkluzív A-kategóriás irodaházakban üldögélnek, több 100 vagy akár 1000 négyzetméteren, tehát ez is iszonyatos pénz és költség, hogy nagy valószínűséggel ezen nagyon sok cég, nem csak ők, hanem mások is elgondolkoznak, vagy elgondolkozhatnak. Azt azért fontos, és akkor egy picit egy-két gazdasági dologba így átfolyva, hogy azért a gazdasági szereplőknek a túlnyomó többsége egy átmeneti válsággal számol, tehát nem azzal számolunk, mint a 2008-as válságban, hanem azzal, hogy ez azért tart egy pár hónapig, és utána újra kell indítani az életet. És ez nagyon fontos éppen ezért, hogy a folytatáshoz nélkülözhetetlen a munkaerő. Hogy ezért én mindenkit arra biztatnék, hogy ameddig csak lehet, azt tényleg próbálják megtartani az alkalmazottakat, és le lehet velük ülni, és meg lehet beszélni egyénenként, hogy ki mit bír anyagilag, ki mit bír bárhogyan, bármilyen eszközre, bármire szüksége van ahhoz, hogy akár a munkáját el tudja végezni, vagy akár meg tudjon élni. Nagyon-nagyon sokféle megoldás.
Egy egészen konkrét kérdésem, hogy legyen, hogy akkor a fűnyíróelszerű 75%-ra csökkentés, vagy 60%-ra csökkentés, tehát a mindenkinek egységesen csökkenteni a bérét, ami egyébként most jellemző, és egyre több cégnél, cégtől jön erre vonatkozó információ, annál ez jobb, hogyha szociális szempontokat figyelembe véve változó mértékben az nem inkább feszültséget szül, és mások meg igazságtalannak tartják, meg kivételezésnek, vagy melyik jobb megoldás, hogyha most mindenképpen már bérköltséget kell csökkenteni, vagy fizetéseket kell csökkenteni a válság kapcsán?
Hát ugye ez megint egyedi, tehát mekkora cégekről beszélünk, valószínűleg egy 2000 fős cégnél egyenként nem is lehet mindenkivel leülni, meg nem is fognak leülni. Nagyon sok mindentől függ, de én mindig én sokkal jobban szeretem az egyéni megoldásokat. Azt, amikor látjuk, tehát van nálam is olyan kollega, akiről tudjuk, hogy nem okoz neki gondot, és van olyan, akinél meg tudjuk, hogy gondot okoz, és próbáljuk egymást segíteni. Tehát most egy kicsit át kell állítani az embereknek a gondolkozását, hogy nem az énről szól, meg nem a saját egónkról szól ez a történet, hanem arról, hogy közösen hogyan fogjuk ezt az egész szituációt túlélni. És lehet, hogy én átengedek valamit a másiknak, vagy lemondok valamiről azért, hogy a másik viszont megkaphassa. És szerintem ez így normális. Tehát így kéne, hogy működjenek az emberek, és nem azt nézni, hogy de bezzegő miért kap még mindig fizetést, én meg csökkentettet, mert lehet, hogy nekem a csökkentett is elég, és lehet, hogy neki meg még az is szinte kevés, amit egészbe kap.
Uh-huh. Nagyon fogy az időnk.
Igen, mond.
Jött egy kérdés, nem tudom, hogy fogunk-e tudni válaszolni rá, mert hogy eléggé ilyen munkajoginak tűnik. Azt írja, hogy jó reggel, cégünk fizetés csökkenés tervez visszamenőleg is, ennek jogi oldalára ki tudtok-e térni? A HR percekben IT vállalatról van szó.
Nem vagyok jogász. Ettől függetlenül a következőt tudom mondani, mert egyeztettem én is többször most a napokban jogászokkal éppen azért, hogyha kérdések merülnek föl, erre tudjunk. Visszamenőleg eleve nem szokás csinálni ilyet. Tehát ez egy életveszélyes történet szerintem a munkáltató részéről, és előre is csak akkor csinálunk ilyet, ha biztosan tudjuk, hogy meg fogjuk őket tartani. Ha már a vezető fejében az motoszkál, hogy ő azért csökkenti, mert esetleg ki akarja egy hónap múlva rúgni őket, és ezért aztán csökkentett végkielégítést és mindenben csökkentettet kell majd adnia, mert ugye az utolsó fizetéséhez mérten történik, akkor ez megint azt mondom, hogy életveszélyes, én nem tenném ezt egy munkáltató helyébe. Uh-huh. Mert a munkavállalók pillanatok alatt beperelhetik őket, és joggal.
Uh-huh. Világos.
Tehát nem szabad. Tehát pontosan ennek utána kell nézni. Nagyon-nagyon vigyázzon mindenki, aki munkáltatói oldalon ül. Ezt nagyon sokszor el szoktam mondani más témák kapcsolatában is. Nem kopízzuk a másik céget, nem kopízzuk a másik vezetőt, vagy a szomszédot, vagy a nem tudom én kit, hanem föl kell hívni a hozzáértő embereket, jogászokat, stb., és meg kell pontosan kérdezni. Őszintén el kell mondani, hogy mi a terv, tehát ha az a terv, hogy sajnos el kell bocsátanom két hónap múlva 50 embert, akkor hogy tudom azt megtenni, hogy már most a költségeim valamennyire csökkenjenek. És akkor majd a jogász el fogja mondani, hogy erre van lehetőség, vagy nincs lehetőség. Ha nincs lehetőség, akkor sajnos lehet, hogy nem két hónap múlva kell elbocsátanom, hanem egy hónap múlva, de akkor is sokkal korrektebb részben a munkavállalók felé, másrésztről pedig saját magamat is megvédem abban, hogy tele legyek munkaügyi perekkel.
Világos. Köszönjük szépen, Andrea, elfogyott az időnk, sőt, még egy kicsit több is, de maradt még ebben, úgyhogy majd folytatjuk ezt az irányt.
Neked... Hát igen, és érdekes lesz látni, hogy egy hónap múlva miről beszélgetünk.
Igen, reméljük már a kilábalásról is valamiféle jövőképet fogunk rajzolgatni, bízunk ebben. Köszi még egyszer, jó munkát, szép napot neked!
Jó munkát nektek is, sziasztok!
Deák Andreával, a Green Search Kft. Ügyvezető igazgatójával beszélgettünk. Valaki azt kérdezi, hogy miért a home office-t használja mindenki, és miért nem az otthoni munkát. Hát én, bocsánat, az otthoni munkáról a portörlésre, meg a porszívózásra asszociálok. Egyelőre a home office-nál kifejezőbe, tehát a rendes...
Kéne neki egy jó magyar kifejezőbe.
Kéne egy jó, igen, de ez az otthoni munka, ez, szerintem ez nem stimmel. Ugye, az kicsit olyan fejkendős háziasszonyos.
Igen, de ha a szó szerint azt mondod, hogy otthoni irodámban...
Hát az is olyan...
Vagy bele tudod keverni, hogy én otthonról tolom, vagy otthonról dolgozom, vagy bármi, az is jobb, mintha...
Távmunka, jaj, van erre jó, tényleg, most írja a hallgató.
A távmunka például teljesen.
Igaz. Megpróbáljuk akkor ezt többet használni. Na, megyünk tovább, mivel is mennyi az idő? Úristen, hírek jönnek László B. Katival, aztán pedig jövünk vissza, folytatjuk a Villás reggelit.
HR percek. A Millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci rovata hangzott el. Ha nem csak túlélni, de meg is akarod élni a munkavilágát. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Stílusosan kötetlen, a legmélyebb dolgokat is közérthetően tálaló, szórakoztató, kulturális talk show, immáron hetente háromszor. A Jazzy Hungarikumban megszólaltatjuk a hazai zenei élet színét, javát. Itt vannak velünk a legnagyobb bászok és a reményteljes titánok. Elmondják, hogy gondolják, és ami fontosabb, el is muzsikálják. Sőt, időről időre exkluzív élő koncertekkel jelentkezünk a stúdióból. A magyar jazz legfrissebb híreivel, a legújabb jazz felvételekkel és kötetlen beszélgetésekkel vár mindenkit a szerkesztő műsorvezető, Bokros László. Jazzy Hungarikum a 90.9 Jazzin vasárnap, hétfőn és kedden este 7 órától. Igen, immár háromszor egy héten. Hiszen tudják... Na szól a Jazzy, van egy jó napom. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
525 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma itthon, 4 krónikus betegséggel küzdő idős ember elhunyt, de közben 40 főre emelkedett a gyógyultak száma. Karácsony Gergely azt kéri a kormánytól, hogy terjesszék ki a turizmusban dolgozókra azokat az adó- és járulék kedvezményeket, amelyeket eddig csak a nagyobb szállodák és vendéglátóipari egységek kaptak. A főpolgármester szerint lehetővé kell tenni, hogy a szép kártyákat tartós fogyasztási cikkre, élelmiszerekre is el lehessen költeni. Siófokon kötelező lesz a szájmaszk vagy kendő viselése a forgalmasabb helyeken április 2-ától. 5000 darab szájmaszkot vásárolt a város, ezeket a helyi üzletekben, hivatalokban ingyen teszik hozzáférhetővé azoknak, akik anélkül érkeznek. Pozitív lett a koronavírus tesztje a moszkvai kórházigazgatónak, aki múlt héten körbe kísérte Vlagyimir Putyin az orosz főváros központi járványkezelésre átalakított kórházában. A Kreml szóvivője közben bejelentette, Putyin egészséges és rendszeresen átesik a teszteken. Sok napsütés lesz ma, a szél délen megélénkülhet, a hajnali fagyok után azonban 7-13 fok várható. A hírszerkesztőt, László B. Katalint hallották, hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban folyamatosan lehet haladni a bevezető utakon, a hidakon és a rakpartokon is. Mától a 11. kerületben a Hengermalom úton a Szerémi út előtt a Fehérvári út felé a külső sávot lezárták vízvezetéképítés miatt. A 18. kerületben a Lakatos úton a Kisernő útnál burkolatot javítanak ma 8 órától, ezért útszűkületre kell itt számítani. A 36-os autóbusz Lakatos út megállóját áthelyezték. Kispesten a Báthori utcában a József Attila utcánál útszűkületre kell számítani csatornajavítás miatt. A 20. kerületben a Bádogos utcában a Jókai Mór utca közelében csatornát javítanak, emiatt itt útszűkületre számítsanak. Az első kerületben a Krisztina körúton a Roham utca után a déli pályaudvar felé vezető oldalon sávlezárásra számítsanak, mert vízvezetéket javítanak. A forgalom a villamos sínen haladhat. Vas Gabriella, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
Elfogyott a szívem belül, a sok kérdés és a levegő, meg vagyok.
tényleg. Mára minden egyszerű, ahogy a hangodat hallom, mint egy igazi metronóm. Úgy vár szívem, és csak téged okol. Ma csoda történt, tudja jól. Hát gyere és érezd engemmel, így lesz rendben, mondd, mit kell tennem. Akarom, de valahogy mégse egyszerű. Pont úgy félek, ahogy vártalak téged, ez porcelán játék. Igazán sose volt ilyen gömbölyű. Összefécelt álmaimmal tétlen állok, s már egy cseppet elhiszem. Letűnt vágyaknál sokkal szebb jön el, mikor az ember jól figyel. Hát gyere és érezd engemmel, így lesz rendben, mondd, mit kell tennem. Akarom, de valahogy mégse egyszerű. Pont úgy félek, ahogy vártalak téged, ez porcelán játék. Igazán sose volt ilyen gömbölyű. Tűsarkú lábnyomó, felhúztam, érzem. Fél úton itt maradom, a gyereket arca értem. Pont úgy félek, ahogy vártalak téged, ez porcelán játék. Igazán sose volt ilyen, 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 ilyen.
Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
Steve Jobsnak sem születési évfordulója, se halálának évfordulója. Egy évfordulója van, hogy ma alapították az Apple-t. Amit nem tudom, hogy az hogy volt, hogy így ma ültek össze, nem tudom, egy gyepre terített pokrocon, és eldöntötték, hogy legyen mától az Apple, vagy pedig a cégbíróság bejegyzés. Tehát mihez köthető?
Az utóbbi?
Aha. Igen, az egy kézzelfoghatóbb dátum. A lényeg az, hogy tőle fogunk idézni egyet, és hát szerkesztő úr, aki a repülésnek is, és a filléreknek is a hát nem tudom, a filléreknek is a szaporítása az nagy nagy élvezettel gyakorolt műfaja.
Ugye már nem könnyű.
Igen, igen. Hát kérem szépen, nem véletlen, hogy ő és ezt az aranyköpést találta meg, ami így hangzik. A turista osztály pontosan ugyanakkor landol, mint az első osztály. Mondotta volt Steve Jobs.
Ugye, de annyit azért hozzátehet, hogy ezt mondjuk azért nagyon érdekes, mert egy Apple termékeket a boltban megvásároló, hogy egyáltalán dilemmázó egyéneknek ez egy komoly dilemmája lehet. Tehát aki végül is egy iPhone-t vesz egy más telefon helyett, abban mondjuk háromszorosan megfizet egy márkát, és valahol pont ugyanezt érezheti, mint amiről Steve Jobs annak idején beszélt, teljesen másra gondolva, nem?
Hát igen, igen, de ő össze tudta választani, tehát ő szerényebb igényekkel beérte, és eladta másoknak azt, amit, tehát az iPhone-okat. Szerintem ez nagyon jól működött, amíg ő felépítette az Apple-t, és hát működik most is. Bár mondjuk Tim Cook nem az a... Nem, róla nem tudjuk azt, ugye, hogy ennyire...
Nem.
Ennyire beosztó lenne. De Steve Jobs az ilyen volt.
Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
Kommer från fin lilla gården, från andra sidan spåret. Jag växte upp med sigelare och romer som spelade handklaver och ville spå mig, medan min farsa tömde en flaska Explorer. Lärde mig lira gitarr och dom akkorden. Django's quintett spelade ur gramofonen. Med second hand kavanger i garderoben och brassband line varenda kväll i trädgården. Bygger bra men sen kom problemen. Träppade tidigt i klämbenet och skattesediga menar skyldigheter, rättigheter, myndighet, rättssystem. Sannolikheten är lite närmare som medlingen med gen. Man kanske borde byta namn eller sälja sin husvagn eller knäcka ut sin guldtärn. Men någon gång måste fördomen hinna sig kapp, yeah. Du kan kalla mig utanför, för att jag inte gjorde som de andra gjorde, men jag gjorde som de gjorde förr. Ursäkta om jag stör. Jag är inte grannen ovanför, men tänt ringer ju polisen varenda gång. Hon säger det är jag som stör. Hon säger det är jag som stör. Kommer från jävla stadsdelen, det är det som är problemet. Jag växte upp i det finaste kvarteret. Min pappa han är designer med mera. Min enda farsa han är redan försenad. Självvång jag var barn och adopterad, så skolgången blev lite svårt komplicerad. De flesta brottarna tyckte det verkar fel att, och lärarinnan skulle snart pensioneras. Inte deras fel att det hela blev som det blivit, enligt rekommendationer från den heliga skrift. Johans pappa passar, han är antikrist, enligt fröken som försökt att förklara det visst. Men man kanske borde skjutit ner, eller åtminstone burit ut ner. Nu är hon död och ligger i urnen, men på något sätt lever ju borden eller idag, ja. Du kan kalla mig utanför, för att jag inte gjorde som de andra gjorde, när jag gjorde som de gjorde förr. Ursäkta om jag stör. Nu jobbar inte grannen ovanför, men tänt ringer ju polisen varenda gång. Hon säger det är jag som stör. Hon säger det är jag som stör. Husefriden eller dylikt, ta knappt någon tid att lyssna på din kritik. Inte lycklig men ganska så lycklig, så tänt jag mig en chans att lyssna på min musik. Men nej, ta inte sedan ut jag kommer. Om skeden är av silver så tar ingen en egen kommer. Har de sagt så många gånger, så tack men nej tack, jag hittar till utgången. Du kan kalla mig utanför, för att jag inte gjorde som de andra gjorde, men jag gjorde som de gjorde förr. Ursäkta om jag stör. Nu jobbar inte grannen ovanför, men tänt ringer ju polisen varenda gång. Hon säger det är jag som stör. Hon säger det är jag som stör. Bara en dröm. Jag äger svensk och går före i kö. Till och med man och bara höger lön, så tillvida att jag inte sitter arbetslös. Jag gillar motsatt kön, så grabbar jag mig knappast den du kallar för bög. Men grabbar jag mig kanske den du kallar för trög. För jag fattar ju inte vad du säger, även om jag hör. Du kan kalla mig utanför, för att jag inte gjorde som de andra gjorde, men jag gjorde som de gjorde förr. Ursäkta om jag stör. Nu jobbar inte grannen ovanför, men tänt ringer ju polisen varenda gång. Hon säger det är jag som stör. Hon säger det är jag som stör. När de gjorde som de gjorde förr. När de gjorde som de gjorde förr. Ja, när de gjorde som de gjorde förr, så stod jag där utanför. När de gjorde som de gjorde förr. Ja, när de gjorde som de gjorde förr. När de gjorde som de gjorde förr, så fan i mig stod jag där utanför.
Mm-hmm. A lakosság nagy része heveny mobilózisban szenved. A statisztikák szerint egyre terjednek az okostelefonok. A magyarok 70%-a már ilyet használ. Megfigyelések szerint egy nap mobiltól való elzárás komoly elvonási tünetekkel jár. Ezért az állami mobil egészségügyi és cellorvosi szolgálat utasítására növelni kell az információs adagot. Mobilózis. A millás reggeli mobilos dózisa. Csak semmi pánik. Itt az újabb adag.
A rovat támogatója a Bravofon Kft. A mobil nagyker.
Hát egy ilyen movie számmal tudok üzenni Katinkának, hogyha kicsit lehangoltabb vagyok, és szívecskés üzeneteket akarok kapni, akkor betolunk egy movie dalt, és már jön, és egész nap nem üzen, de ilyenkor biztos, hogy ír két sort, hogy köszi, meg istenek vagytok, meg szép napot, meg minden, úgyhogy mi is köszönjük neki. Na, kérem szépen, Fekete Gábor, az iFater.net egyik apukája a telefonvonalon túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok mindenkinek, sziasztok!
Na, Huawei versus Xiaomi. Úgy néz ki, hogy helyet cserélnek a rangsorban? Hatalomváltás történik? Hogy áll a két kínai?
Hát olyan dolog történt, ami eddig még soha nem történt meg. Ugye mindig ez a triumvirátus volt az első háromban, és meglepő módon gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy 2-3 havonta azért itt volt egy kis esgés, de nem volt a három. Az első három az mindig stabil volt. Vagy az Apple, vagy a Samsung, vagy a Huawei volt éppen aktuálisan az első helyen. És ez most megszűnt. Ugyanis a Huawei a negyedik helyre esett vissza, és a Xiaomi lett a harmadik, tehát februárban a kézi készülékek pencet eladás alapján a Xiaomi adta el a több telefont a Huaweihez képest, tehát most úgy jött ki a rendszer, hogyha jól emlékszem, hogy Apple, Samsung és Xiaomi, tehát ilyen még nem volt. Ez nyilvánvalóan annak is köszönhető, hogy mi is foglalkoztunk itt sokat ezzel a Trump-féle bannal a Huawei kapcsán, ami azért most ért be, most kérdeztek meg az első olyan készülékek, amit tényleg nincs már Google, tehát tavaly ősszel, de hogy ez az eladásokat most már befolyásolhatta, illetve valamennyire jobban érintette ez a COVID-19 járvány a Huawei szállítás és gyártás szempontjából, mint a Xiaomi-t. Úgy néz ki, mint hogy a Xiaomi egy kicsit, ez csak iparági spekuláció jobban bespájzolt volna készülékekből, ezért többet tudott eladni, tehát ez egy februári adat, és valószínűleg lehet, hogy 10 perc múlva már nem igaz, aha, de ez akkor is egy olyan hír, ami mindenképpen érdekes, és hát ezzel a bannal, amiről ugye sokszor beszéltünk, pontosan ezek a gyártók fognak jól járni, akiket most felsoroltam, még nyugodtan is lehet hozni majd a Vivo-t, meg az Oppo Groupot, akik szintén profitálni fognak abból, hogy valahogy őket ez az amerikai ban nem érinti, sőt, ami vicces, a Huawei saját márkáját a Honor-t sem érinti, Honor, hogyha valaki nagyon külföldi úr akarja mondani, az sem érinti, pedig az is Huawei, tudott a Huawei, csak nem az a neve, hogy Huawei. Na mindegy, ez egy érdekes kis gazdasági elsősége a Xiaomi-nak, hogy megelőzte, és ezzel a dobogóra is
volt. És ez egyértelműen ennek köszönhető, hogy bannolják, büntetik a Huawei, tehát inkább az ő lemaradása hozta fel a Xiaomi-t, vagy azért van itt saját érdemi zsebben?
Is, tehát is azért is. A Xiaomi az utóbbi időben nagyon keményen dolgozott, tehát most már szinte minden országban, Magyarországon is van hivatalos márkakereskedés, tehát nem az van, hogy behozzák, hanem van már képviselet, itt dolgoznak a Xiaomi által megszületett emberek, marketingen, stb. És ez több országban jellemző, de csak azért mondom így, mert ha már egy ilyen abszolút láthatatlan kis piac is, mint a magyar, megéri a Xiaomi-nak és foglalkozik vele, jól láthatóan akkor beértek ezek az eredmények, illetve hát az, hogy 70%-os zuhantak az eladások a Huawei-nél, ami azért nagyon sok. Mindenkinek zuhantak, a Xiaomi-nál is zuhant 30%-ot, de ott mégiscsak 30-at, míg a Huawei-nél nagyon-nagyon sokat, amire nyilván közelhetszik most ez a nyomorult vírus, de az is, hogy tavaly ősszel, október környékén jött ki az első olyan telefon, ami nincs már hivatalos Google támogatás, és a napokban jelentették be a múlt héten az új csúcskategóriát, tehát a P40 szériát, amiben már nem lesz. Tehát ez az első olyan telefon, ami tényleg új családfa, új király, mármint ugye a Huawei házatáján, és nem lesz benne a borsos, a nagyon-nagyon borsos cédula ellenére sem, és mellett sem, köszönhetően az amerikai tiltásnak, semmilyen amerikai szoftver, bár például az is érdekes, hogy ennek ellenére, amikor szétszették, mert már szétszették a lényeg sem olyan telefon, találtak benne amerikai gyártóknak az alkatrészeit, úgyhogy valószínűleg ebben majd lesz egy kis keresés és egy kis kutakodás, hogy került be.
Uh-huh. A Xiaomi-ra visszatérve, mi van náluk a csőben, mit lehet tudni?
lehet a bármit
is. Jobban rá, a Xiaomi mindig ebben az alsó középkategóriában volt nagyon erős. De most elkezdtek a prémium vonallal is foglalkozni. Tehát az, hogy 2000 forint környékén és akár fölötte tud magadnak összerakni Xiaomi telefont, ez azért ritka. Illetve egy kicsit szakítottak azzal is, hogy pontosan a csúcskészülékek okán, hogy mindenből egy ilyen nagyon-nagyon ügyesen is jól kiválasztott, de valami kompromisszumos megoldást hoznak. Most úgy, ahogy van, belepakolják az 5G-t, a csúcslapkát, a nem tudom én mit, tehát mindent, amitől most a tech-freakeknek és az úgynevezett early adoptereknek hívában ezeket a kifejezéseket, de hogy csorog a nyála, és azt tudja mondani, hogy na hát harmadik legnagyobb gyártó, oda lehet rakni a minden szempontból a Huawei, Samsung duó mellé, akik ugye a meghatározó Android nevek a világban, és bizonyos külső cégek is, és külső tesztelő cégek, például a DxO márka, ami mindig is jelzi azt, hogy mennyire jó egy kamerája a készüléknek, az is most már előkelő helyen pozícionálja a Xiaomi telefonokat, tehát most már kamerából se volt, hogy jaja, hozunk egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon jó közepest, hanem az, hogy oké, akkor pakoljuk bele, amit lehet, tegyünk bele zoomot, tegyünk bele mindent, és ez meglátszik, tehát ez ugye az úgynevezett flagship modellek, mondtam még egyet, majd még a Credo szót, hogy mondjam el.
Azt feltettem.
Elmondtam, köszönöm. Jó. Igen, tehát, hogy ezek a csúcsmodellek, ezek egyrészt marketing, másrészt pedig tényleg meg tudja mutatni a cég azt, hogy mit tud. És most a Xiaomi ebbe belefeküdt, már nem is egy, már kezd olyat csinálni, mint amit annó a Samsung is, ahol egy csúcsmodellekből csinál light, kicsit kedvezőbb áru, de még mindig nagyon erős verziókat. Ami eddig kevéssé volt talán erre a cégre jellemző, és mondom, minden mellett pedig elkezdett foglalkozni még erősebben az országunkénti jelenléttel, ezáltal az országunkénti piaccal, marketinggel, büdzsével, stb. Tehát, hogy ők most belehúznak, ahogy bele kell húzniuk, és minden lépés előtt kihasználnak, amit a nagy konkurensek mellett és vagy szemben tud adni a világ. Úgyhogy erre ráhatjuk.
Van még egy érdekesség, egy kicsit furcsán hangzik, hogy a mobilokból jönnek le a processzorok a laptopokba, és azok ezek simán elműködhetnek, és mondjuk az egész architektúrája akkor átalakul a laptopoknak? Hogy is van ez?
Hát a hivatalos nagy hír az, hogy ARM alapú processzorokkal érkezhetnek jövőre MacBookok. Ugyanis magam is meglepődtem, hogy amikor arról beszélgettünk most a napokban, hogy akkor mi lenne a téma most ebben a kis rovatunkban, akkor mondtam, hogy hát ez az ARM processzoros hír azért elég érdekes, és magam is meglepődtem, hogy képzeljétek el, 2 éve vannak velünk ARM processzoros notebookok. Oh. Csak a kutya sem tud róla. Uh-huh. Mert hogy 2018-ban, 2017-ben jelentették be, és 2018-ban megjelent egy-két készülék például a Lenovo-tól, HP-től, egy-két cégtől, amivel kis túlzással, és majd most lehet, hogy meg fog ostorozni a geek társadalom, de kivették az akkori csúcsmodellekből a processzort, mobiltelefonokról beszélünk, tehát az akkori mobil processzorokat, beletették egy laptop hátba, valahogy ráhagszolták hivatalosan a Windows-t, és azt mondták, hogy nektek meg lehet venni 600 és 800 dollár közötti áron, ami nem kevés. Ezért nem tudtunk róla, és azért nem lett ez minisztérű, mert relatív drága volt, illetve ezek ilyen réteg modelljei voltak még a nagyobb gyártóknak is, a kicsiknek meg aztán plának, akiknek még a nevét sem hallottuk. De azt, hogy most az Apple azt mondja, hogy megérkezik jövőre az a Apple szinten ár, és ezt értse mindenki úgy, ahogy gondolja, belépő szintű és olcsó MacBook kategória, amiben mobil processzorok lesznek, ez azért egy más tésztal, mert ezek a mobil processzorok már kifejezetten asztali gépek, laptop gépekbe szánt processzorok, tehát eleve jóval erősebbek már, még a leggyengébb verzió is 3 ilyen ARM processzor érkezik, mint a mostani csúcsmodellekben megtalálható. Tehát a Qualcomm, aki gyártja ezeket a laptopba szánt, de mobil processzorokat, ez is ráfeküdt az utóbbi másfél évben erre, és elkezdett odalépni olyan hát bácsiknak a lábújjára, akik például úgy hívtak, hogy AMD vagy Intel. Uh-huh. És ez azért egy nagyon érdekes piac, mert a Qualcomm minden szempontból egyeduralkodó és csúcs legnagyobb processzorgyártó, ha mobilokról van szó, legyen a tablet, mobil, bármilyen kézi eszköz. Az, hogy most ő belenyújtja egyelőre a kis ujját ebbe a laptop bizniszbe, az valószínűleg 3-4 éven belül nagyon fog fájni az Intelnek, és az Intelnek el kell kezdenie gondolkozni a mobil bizniszben, amit szintén 2-3 éve gondolkozik, és szintén 2-3 éve megjelentek ilyen réteg telefonok, meg ötletek Intel processzorra a mobilba, de hát azért ez egy nehéz piac, és ez még ugyanúgy nem sikerült nekik. A lényeg az, hogy jövőre jöhetnek és jönnek is azok a MacBookok, az olcsó, $1000-os olcsó, még egyszer mondom, $1000-os olcsó MacBookok, amiben már Intel helyett ARM processzorok vannak, ami olyan kérdéseket vet föl, hogyha ebben tényleg ARM processzor lesz, akkor technikailag futhat rajta minden olyan alkalmazás, ami amúgy mobilon fut. És ez azért érdekes, mert így aztán tényleg elmosódik a határ a notebook és a mobiltelefon per tablet között, mert most ez is hibrid, az is hibrid, most autóba megyünk, csak ez mondjuk, nem tudom én, ez dízel hibrid, az meg benzines hibrid, aztán mégis ugyanúgy megy a két autó, és mégis ugyanazt tudja, hogyha egy profán kocsi hasonlatot kéne hoznom. Úgyhogy meglátjuk, hogy ebből mit hoz ki a Mac. Ja, és természetesen ezen ugyanúgy az asztali macOS fog futni, mint bármelyik más laptopon, tehát ebben csak az lesz a különbség, hogy mondjuk valószínűleg 8K-s videót nem ezen fog vágni a designer vagy a videóvágó, őnek egy erősebb meg kell, de hát ezek a processzorok arról híresek, hogy kevesebb kérnek enni, cserébe folyamatosan online tudnak lenni, akár színkártyával, akár bármilyen módon, és bőven elegendőnek a mindennapi élet feladatait elvégezni, úgyhogy lehet, hogy jönnek a 12-14 órás MacBookok jövőre, és ugyanez a nyilvánvalóan Windows vonalon is, tehát ugyanúgy, ahogy ha ez elindul Mac vonalon, ez az újabb generációs laptopokba szánt Qualcomm processzor, ez be fog jönni nem csak a Mac, hanem a Windows-os verziókban is.
Oké, okay. Gábor, köszönjük szépen!
Nem érdekes.
A híreket.
Köszönöm, hogy biztos majd
meg. Jó munkát és szép napot.
Jó.
Szia.
Nektek is. Sziasztok.
Fekete Gáborral, az iFater.net egyik apukájával beszélgettünk.
Mobilózis. A millás reggeli mobilos rovata hangzott el. Heti dózis, hogy lenne merő.
A rovat támogatója a Bravofon Kft. A mobil nagyker.
Na ismét László B. Kati jön a hírekkel, viszont azt még elmondjuk, hogy a következő órában ugye lesz zöld rovat, meg tőzsdenyitás, de azok után az óra második felében majd Zsidai Viktorral fogunk beszélgetni, befektetési szakértővel, a Citadella alapkezelőjével, és hát feltesszük a kérdést, bár furcsállanám, hogyha most bárki is tudná, hogy felpattanás után most tényleg túl vagyunk-e a mély ponton, vagy mi a csuda következik a részvénypiacokon, de majd meghallgatjuk.
De az egyértelműen átalakult, hogy miket érdemes figyelni a piacokat, tehát amikor az egész világ járványügyi szakembernek képzi magát, és korábban soha nem gondolt, sejtett adatokból próbálja fürkészni a jövőt. A jövőt, ami mindenki érint, mert ebben a műsorban is többféle vélekedés, illetve prognózis elhangzott már, mint csak a járvány lefolyását illetően, illetve a tekintetben, hogy vajon mikor térhet vissza a világ a normális kerékvágás, mikor kaphatjuk vissza a korábbi életünket, és hát erről is nagyon érdekes posztot közölt Viktor, úgyhogy mindenképpen...
Illetve amikoron túl még az abban is markáns véleménye van, hogy hogyan lehetne újra kezdeni és újraindítani a majdani gazdaságokat. Úgyhogy mindenről fogunk vele beszélgetni, tehát a következő óra második felében, most viszont László B. Kati hírei jönnek.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.